következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva. Híreink végén a várható időjárásról. Délután egyre több felé kisüt a nap, csak északon, északkeleten marad borult az ég, és arrafelé kisebb eső előfordulhat. Holnap többnyire napos gomoly felhős időnk lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Szépernő voltam. Szép Anna naplója. Bárdos Pál dokumentumjátéka.
Csillag nélkül lopva kiszököm a lakásomból.
Az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában évtizedek óta hever néhány füzet a Szépernő hagyatékban. E füzeteket a költő egyik testvére, Szép Anna tanítónő írta teli gyöngybetűivel. Visszaemlékezések. A kézirat úgynevezett zárt anyag. Elrejtették a közönség elől. Vajon miért? Mert Wallenberg neve előfordul benne? Vagy mert más név is előkerül? Csak találgathatunk. Szép Anna a kézirat tanúsága alapján egyszerű gondolkodású, érzelmek mozgatta, jószívű és naív nő volt. Szemhatára lezárult a családja sorsánál. Rajongva szerette költőtestvérét. A körülötte zajló eseményeket alig értette, nem tudta, mi történik vele, és főként, hogy miért történik mindaz, amit átélni kényszerült. Más esetben ismertnek hisz naplójában sok olyasmit, ami magyarázatra szorul.
Ellenségeim vannak, anélkül, hogy én valakinek ellensége volnék, gyűrölnek, aki személyesen nem is ismernek. Hát képzeld bele magad, barátom, ebbe a helyzetbe. Rád fogják, hogy zsidó vagy, és úgy kell tenned, mintha elhinnéd. Ha nem hiszed, azt mondják, bolond vagy. Ez az élet nem érvényes. Még egyszer kéne születni.
Csillag nélkül lopva kiszököm a lakásomból, a fogolytáborból.
Szépernőnek és családjának 1944-ben úgynevezett svéd menlevele volt. Ez kollektív útlevél, a követség igazolja, hogy tulajdonos a kiutazásra váró svéd állampolgár. A zsidók kétharmada már régen lágerekben van, fele már el is pusztult Auschwitzban. Budapesten jogfosztott páriák a gettóban, sárga csillagot viselnek, a nyílt utcán lövöldöznek rájuk, sokakat a Dunapartra hurcolnak, hármassával összekötik őket, aztán a középsőt közelről tarkul lövik, hogy hullája magával ráncsa másik kettőt is a vízbe. El szeretnék kerülni, hogy a magyar főváros újabb Katyn legyen, és nem áll rendelkezésükre krematórium a hullák eltüntetéséhez. Másokat gyalogmenetben hurcolnak hegyes halom felé, A menet útját tetemek jelzik, amerre elhaladnak.
Ha tévedés volt magyarnak érezni magam, miért nem hagytatok meg ebben a tévedésemben, mikor ebben olyan jól éreztem magam?
Csillag nélkül lopva kiszököm a lakásomból, a fogolytáborból, hát ha hallok valami Ernőről.
Szép Ernő, költő, drámaíró, mondhatnánk lexikon stílusban. Született 1884-ben Houston, családja dédapjáig visszamenőleg a Szilágy megyei Ér-Endréden élt, kékfestők, kocsmárosok, tanítók. Anyja Löwenheim Matild, varrónő, maga szoboszlói gyerek, majd debreceni és mezőtúri diák. Első verseit Kis József közölte a Hétben, aztán a frissen Pestre került Adival osztozkodott a szerkesztői asztalon a Budapesti Naplónál. Ekkor 18 éves. Adival örök barátok maradnak. Ott van a Nyugat kezdeteinél, 1912-ben már eredeti hangú verses könyvét adja ki a Nyugat. Egyszeriben befutott, és nagy költő lett a szegény vidéki fiúból. Később sikeres színpadi művek, népszerű könyvek, és még népszerűbb sanzonok szerzője. Versei helyet szereztek neki a modern költészet nagyjai között. Ilyen versek.
Tiszapart.
Ül egy szegény halász ember, kettesben a néma csenddel. Ott ül füst nélkül pipázva a tolvaj hálót vigyázza. Kezdi a hálót emelni, halat nem tud benne lelni. Póklábak megint leszállnak, kút, kozol, fa, álva állna. Áll a nap fenn, áll a felhő, nincs egy fecske, nem jön szellő. A víz nem látszik, hogy folyna, Isten, mintha bóbiskolna. Talán el is felejtette, hogy a földet teremtette, a tiszát is beletette, a halászt is leültette.
Azt mesélik, mikor az első háborúban bevonult, tiszti kardjára vésette Leben und Leben lassen, élni és élni hagyni.
Az én életem nem élet, csak életet játszik. Az a fa vagyok, kérlek, aki a vízbe látszik.
November 10-én korán kelek, őrült nyugtalanság kínoz, elbújtatom Ernőt. De hová? Morózus őszi reggel. Magamhoz veszem okmányaimat, nem tudom, hová megyek. Belső parancsra cselekszem. Rendőr, mindenütt, végig a Dunaparton sötétlik a rengeteg egyenruha. Ha itt maradunk, mindennek vége. Nincs vesztenivalóm. Előttem rendőrök igazoltatnak valakit. Átvágok a másik oldalra. A rendőrök utánam néznek. Megyek előre nyugodt arccal. Nem állítanak meg. Végre a villamos megállónál vagyok. Be a városba. Ferenc József rakpart, Hécei Pál doktor, detektív, jó barát. Ernő ott van az egérfogóban. Idehozhatom? Elbújtatja? Nem lehet. Engem is figyelnek. Siessen innen, amíg nem késő. Megkeresem Szabó Miklós kapitányt. Ott lakik a veszélyes Margit hídnál. Vissza. A körúton suttognak az emberek, most ürítik ki a Pozsonyi utat. Villamosra szállok. A nyugatinál most is szívettépő jelenetek, csillagosok és nyilasok között. Öten támadnak egy öreg bácsira. Lobogtatja a papírjait. Beszélni akar. De neki esnek, rúgják, pofozzák, lögdösik előre. Aztán eltűnnek a ködben. A villamos megy tovább. Mereven nézek ki az ablakon. Margit híd. Halálsarok. Itt lakik Szabó kapitány. A házmester fülkéből kisírt szemű ember jön elém. A kapitány vidékre ment a bombázás elől. Kérdem, miért sír? Elvitték, kérem, az egész házat. Egy kedves lakómat csiratom, hordágyon vitték el szegényt. A kapu alatt jönnek, mennek a fekete ingesek. Gyorsan, el innen. A Pozsonyi úton rendőrök futkosnak össze-vissza. Egy mellékutcában indulok a házunk felé.
Mi a szava, mit kérem?
A Pozsonyi út 40-be, kedves biztos úr.
Miért? Oda nem jó menni. Az a ház ki van ürítve.
Ott vannak a testvéreim.
Hát azt nem mondja, hogy maga zsidó. Mert azt úgy sem hiszem. Segíteni, Rudi, segíteni a zsidókon.
Megmutatom a papírjaimat, a fényképes véd útleveleket.
Ne menjen oda. Nincs ott már senki.
Hova vitték őket?
Egy zsidóházba.
Engedjen be.
Ha én engedem, is, a társaim nem fogják. Tessék, vigyázni, kérem. Nem jó itt járni. Visszakísérem a városba.
Nem.
A kapuig elkísérem, de aztán nekem tisztulnom kell innen.
Az utcán a szél végig szaladt. Hintál még a lomb az ablakom alatt. Egy-egy levél hull a járda szélére. Emlékszem, nem tudom mire.
Végig kutatom a csillagokkal tele zsúfoltsági utcai házakat. A 12-es számú házban végre rájuk találok. A hosszú utcai szobában csüggetten, szótlanul ülnek a testvéreim. Ernő magába roskadva néz maga elé.
Anna, te vagy az? Hogy kétségbe estünk? Hol voltál? Honnan tudod, hogy itt vagyunk?
El innen, de gyorsan.
De hova?
Vilmát és Hermin nővéremet a Tököli útra irányítom, a régi lakásunkra. Ernőt és Berta nővéremet megkérem, maradjanak itt nyugodtan, míg visszajövök, szállást keresek ma éjszakára. Szent István körült 7. Itt lakik Imre, a Margit-sziget vezetője, jó ember Ernőnek. Engedje meg, hogy ide hozzam Ernőt, ma éjszakára. Nem lehet. Akkor engedjem meg csak azt, hogy itt várjon egy-két órát, míg helyet keresek. Hallgat. Visszamegyek a Csáki utcába Ernőért. Imrénél vagyunk. A világért nem mozdul innen, Ernőkém. Legkésőbb 8 óráig visszajövök, érted? Fölmegyek Bertáért. Megyünk a Mérleg utcába. Régi embereink laknak itt. Biztos elfogadják Ernőt egy éjszakára. A házat bomba érte. Sötét. Kihalt. 7 órát harangoznak. Ernő vár. Mi lesz ma éjjel, Istenem? Elhaladok a Csáki utca 12 előtt. Valami húz. Fölszaladok a 2. emeletre. Itt ül Ernő a sok szerencsétlen csillagos közt maga elé búsulva.
6 óra előtt elküldtek Imrék. Egyedül jöttem ide. Ha nem jöztök vissza, nem látjátok többé a bátyátokat.
Pihenni térünk. Ernő rögtön elalszik.
Mintha hó von, pedig dérez. Nem süt a nap, pedig dél lesz. Olyan csendes, csak az alvás ilyen csendes. Varjú szól, majd arra várok, de még a varjú se károk. Olyan csendes, Isten lelképen merengez. Ebben a deres mezőben, ezüstözött gyenge zöldben járok ebben a mezőben, a világról elveszőben. Emlék lettem, vagy csak álom. Az a fátyol a határon, ott szűrődik föld az égbe. ég meg föld, a semmiségbe.
Sötét novemberi hajnal. Az utcán üvöltés, csattogás, dübörgés. Erősen kopogtatnak az ajtónkon, csizma koppan. Egy rendőr nyit be. Csak a ruháját látom, arcát nem tudom kivenni a sötétben. Lerogyok a csizmája elé. Biztos úr, a bátyám most jött haza a sánc ásásból, félholtan. Felállít, zseblámpájával az arcomba világít. Ne vigye el a bátyámat, könyörgöm.
Jó, kérem, itt most nem beszélgethetünk. Tessék fél hatkor hozzám lejönni az udvarra.
Fél hatkor keresem a rendőrt. A házmesterné karon fog, bevisz a szobájába. Itt elbújtatom, de csak egyedül. Jaj, nem, köszönöm. Nem tudok a rendőrömhöz jutni. Felszaladok Ernőért. Állunk az udvaron, hideg eső szakad a nyakunkba, fázunk, ázunk. 7 óra, 8, 9. Állunk elcsigázottan, minden érzés nélkül. 9:30.
Sorakozó!
Beállunk a sorba, egész hátra. Lövés dördül. Egy őszfejű, magyar arcú bácsi összerogy előttünk. Halálos csönd. Aztán sikoltozás mindenfelől. Az első emeleten szemben velünk előre szegezett puskákkal állnak a rendőrök.
1944-ben egy novemberi hajnalon összeszedték a házunk zsidóit. Elvitték egy Csáki utcai házba. Annak az udvarán sorakoztattak férfit, nőt, gyereket külön-külön. Teli lett velük az udvar. Esett az eső. Egy 70 éves monok és öreg úr kicsit idegesen szólott a bennünket őrző nyilas suhancok felé. Miért tácsorogtatnak itt, miért nem engedik, hogy fölmenjük a folyosóra legalább, míg el nem visznek, hogy addig ne ázzunk. Az egyik suhanc erre fölemelte a puskát, mellbe lőtte az öreg urat. Sikoltozni kezdtek az asszonyok. A többi suhanc, vagy 6 darab, röhögött, s úgy látszik, valamelyiknek a kacsintására ő utána mind egyszerre fölkapták a puskákat, és a tömeg közé céloztak. Csak hogy ránk ijesszenek. De egy pár pillanatig úgy látszott, hogy most halomra lövöldöznek majd. 2 hugom hozzám futott, összeborultunk, vártuk a halált. Nem volt egy borzadó gondolatom. A szívem nem vert nyargalvást. Éppen csak, hogy megfeszített idegekkel füleltem. Különben moccanatlan állottam, becsukott szemmel. Az agyam, mintha megállott volna, mint az óra.
Hátra bujunk, legugolunk, átöleljük egymást. Egyik kezemmel a nyitott esernyőt tartom magunk fölé, hogy elfödjem a látványt. Húzgáljuk a fejünket, derekunkat, várva a golyót. Nem is félünk. Együtt vagyunk holtfáradtan, halálos szeretetben.
Felsorakozni! Férfiak előre!
El kell válni. Gyorsan vállára dobom Ernőnek a hátizsákot. A mi táskánk is hozzá kerül, lógatja a jobb kezében.
Sorakozz! Egyenesen állni! Indulás!
Ernő félve hátra néz ránk búcsúzóul. Eszmélni kezdek. Kilépek a sorból, mindenki rémülten néz rám. Oda megyek a közelünkben álló nyilas karszallagos katonához.
Testvér, engedd meg, hogy fölmenjek a lakásomba takaróért. A bátyám ott van elől. Most jött vissza betegen a sáncásásból. Nagyon fázik.
Jó, gyerünk. Hány emelet?
Fölmegyünk a lépcsőn, a tömegből zúgás. Mindenki utánam néz. Bemegyünk a lakásba. Fölkapok egy piros helyen paplant.
Hozzon ennivalót is. Itt van lekvár.
Az nem a miénk.
Kész, mehetünk.
Elhagy az erőm, földre rogyok. Bele a piros sejem paplamba. És szólok a katonához.
A bátyám költő. Hallotta a szép Ernő nevet? Hát az imádságot. És Meri, a katolikus templomban éneklik, Mécs László neve alatt. Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet.
A katona hallgatja a verset.
Még 2 fivérem van, mind a 2 sáncot ás, betegen.
Igen, de maga nem zsidó.
Mutatom a papírjaimat.
Akkor se, az nem lehet.
Előveszem apa fényképét. Nézi, fejét rázza. Nálam van a tanítónői oklevelem. Odaadom. Nézegeti.
Szép Anna. Maga tanítónő. Nem, maga nem zsidó, akármit is mond.
Miért lőtték le azt a bácsit?
Minden házba csinálni kell valamit. Egy halottat hagyni legalább. Ez a parancs.
Hová való?
Apc.
Apc? Tanítottam ott. Mudrovicséknál laktam. A körorvosékkal szemben.
Magát itt hagy.
Nem. Inkább öljön meg, de nem hagyom elvinni a bátyámat.
Bátya, azt mondja, egy bátyáért nem tudnak így könyörögni. Férje, úgy, miért mondja, hogy bátya?
Megmutatom a közös nevünket.
Kettőt úgyse hagyhatok itt, nem engedik a társaim. Nekem olyat nem mondjon, hogy bátya. Férje az biztos magának. Jöjjön, mutassa még.
A nővérem is itt van.
Jó, magát meg a férjét itt hagyom, de már hármat nem.
Lemegyünk az udvarra, a porolónál megállunk. Itt fekszik a lelőtt bácsi, halott halványan, nyöszörög, száján vér szivárog.
Mutassa az urát.
Ernő!
Menjen, üljön le ott a kapu alatt. Most nem lehet beszélni.
Megyek végig a sorok előtt. Ernő mellett is elmegyek. Leülök a zsámolyra. Éppen szemben van velem Ernő, csak néz rám. Nem árul el semmit.
Hármassával sorakozni!
A férjét!
Ernő!
Kiáltok megint. Megremeg a válla, de nem mozdul. Intek, hogy jöjjön! Nézi a mellettem álló fegyveres katonát, azután bizonytalanul félve elindul.
Most jött meg a sáncásásból.
Ha hazudik, jaj magának.
Ernőkém, add ide a leszerelési bizonyítványodat.
Ernő, mintha álomban cselekedne, oda nyújtja az igazolványt.
Látod, fiam, ez az, amit vakmerőségnek neveznek. Ez az igazi lélek jelenlét.
Gyerünk.
A nővérem.
Hol? Melyik az?
Berta!
Jó, mind a három marad.
Vissza! Hová mentek?
Adjátok!
Hová viszed őket?
Esz össze! Jajkas! Súgom Ernőnek. Vonszoljuk a katona segítségével. A katona benyit egy elhagyatott szobába. Körülnéz, rám mosolyog.
Ha volna egy zsebbe való fényképtartó.
Keresgélek az idegen szobában. Egy asztalkán találok egy kis fényképtartót. Kiteszem belőle a fényképeket, odaadom. Megköszöni, zsebre teszi.
Ne mondja senkinek.
Kikísérem. Mindenért köszönetet mondok. Kezet szorítunk, megcsókolom, visszacsókol.
Keressen föl bennünket majd. Szép Ernő, író.
Weber József, apc.
Hová viszik őket?
Óbudai téglagyár.
Lentről ordítozás, csattogás. Viszik szegényeket. Ég a lelki ismeretem. Ernőt lefektetjük, vizes borogatást rakunk a szívére.
Az Isten tudja, hogy megy ez. A jó kedvünknek vége lesz. Lekopnak a szívünkről a vágyak, piros szívünk már haloványabb. Sokszor fütyülni kezdenék, s a fütyből sóhaj lesz a számon. Isten hozzád, Isten veled, gyönyörű ifjúság.
Azt mesélik, egyszer ment hazafelé a Margit szigeten a kis hotelbe, ahol laktak jó barátjával, Krúdi Gyulával. Maga a kis vékony ember, Krúdi magas, testes, erős, körülöttük az éjszaka. Szép Ernő megkérdezte. Mondj, Gyula, mikor ilyen későn éjjel, sötétben, magányosan jössz hazafelé, nem félsz, hogy megtámadsz valakit?
Gyerek, költő, szép Ernő. Mindenki gyermek a veszélyben.
Lapozzunk tovább a naplóban. Szép Anna elrohan helyet keresni, ahol meghúzhatnák magukat. Üllői út 2, svéd követség. Szép Anna innen a Klotilt palotába siet. Az a svájci misszió. Elküldik a svéd vörös kereszt irodájába. Ravasz cselekkel sikerül bejutnia, kap egy címet. elsiet testvérért. Átmenek Budára, nyilasok és német hídőrség mellett, azzal áltatják magukat, hogy mindenki hazafelé igyekvő budaiaknak nézi őket.
Lógodi utca 33, egy grófi palota. Megjelenik Móréné, bájos, nemes arcú ifjú hölgy. Megmutatja szobánkat, egy kis titkos ajtót mutat, ha valami veszély volna. Önök itt rendes úri vendégek, hangsúlyozza a komornyik felé.
Másnap reggel az Aulich utcába rohan Szép Anna, ahol találkoznia kellene az ismerő Schusternál, Hermin nővérével. Testvérét nem találja ott, ezért visszasiet a Logodi utcába. Hiába, mert Móréné közben elvitte Szép Ernőt másik lakásába, a Krisztina térre, ahol legszebb szobájukban fektette le őket. Reggel ismét irány az Aulich utca. Most sincs ott Hermina.
Csüggettem visszafordulok. A Szabadság téren egy lélek sem jár. A Járda-szigeten hirtelen feltűnik egy nyilas karszallagos fegyveres suhanc. Nincs több 16 évesnél. A puskája nagyobb nála. Lassan lépked, felén fordulva. Rossz képű gyerek. Egyre néz, szinte nyomon követ. Félelem fog el, úgy érzem, gyökeret vertek a lábaim. Az izgalomtól alig kapok levegőt. Jaj, ez a kölyök igazoltat. Sokat hallottam ezekről a Hitler rajongó gyilkos nebulókról. Irtozatos félelem vesz erőt rajtam. Átvágok a tér túlsó oldalára. Vajon nem jön utánam? Nem merek körülnézni. Villamosra ülök. Hát, ha a hátam mögött van... Nem bírok magammal, átszállok egy másik villamosba. Már Budán jár a kocsi. Nem tudom, hol vagyok. Elhagytuk már a Karácsony utcát. Nem merek a kalauzhoz szólni. Számolok magamban, 8. megálló, de összezavarodom. Azt se tudom már, hol vagyok, csak megyek, megyek. Végállomás, hallom, leszállok. Valami füves térségen találom magam. Hol vagyok? Hová megyek? Hogy is hívják a nem tönket, ezt a jószívű szép hölgyet? Nem jut eszembe semmi. Villamosra szállok. Ismerősnek tűnik a sarok, de nem merek leszállni. Várom, hogy eszembe jusson a név, a házszám. Végállomás, pesti oldal, kiált a kalauz. Másik kocsiba szállok, hogy ne legyek gyanús. Megyek végállomástól végállomásig, nem tudom hányadszor, izgatottságom nőttől nő, nem jut eszembe semmi, de semmi. Úgy látszik, a kölyöktől való félelem elvette az eszemet. Megint Budán vagyok, azon a Párizsos réten. Nem ismerem ki magam. Megszólítok egy arrajárót. Vidéki vagyok, nem ismerem a környéket. Ez a félmező. Este lett, novemberi este. Bolyongok a vérmezőn, várom, hogy lecsillapodjak. Csapkod a szúrós eső, át vagyok ázva, fázva, borzasztó fejfájás kínoz. Kétségbeesésem határtalan. Mindent tudok, csak a legfontosabbat felejtettem el. Tudom, milyen aggódva vár Ernő. Összeszedem minden kétségbeesésemet. Hiába, nem jut eszembe semmi. Megint villamosba ülök, leszállok annál az ismerős saroknál. Szimpatikus földszintes ház, repkényes sárga falak, a kapun tábla, diakonissa otthon. Kedves nővér nyit kaput. Minden izemben remegek, nem tudom, mit dadogok. Hirtelen a szemben lévő modern bérpalotára esik a tekintetem. Jaj, de ismerős. Átmegyek, a kapu fölött megvilágított házszám. Krisztina körút 26. A névtáblán Móré Lászlóné. Öntudatom visszatér. Móréné tárt karokkal fogad, azt hittük, elfogták. Ernő remeg.
Hol voltál? 8 óra.
Mint a nyúl, akit annyit sajnáltam a mezőn estefele, még akkor is fél, megáll, fülel, mindig menekül. Nem tett rossz fát a tűzre, de nem érzi magát ártatlannak. Isten tudja, mi a bűne, de ő csak hibás lehet, hiszen bántják, üldözik. Soha nem is gondolkodik már ezen, valami alapérzés lett ez benne.
Másnap megtalálom Hermin nővéremet. Hogy örül neki, Ernő?
Lapozzunk tovább a füzetekben. Lassan összeáll a tárgyilagos beszámolóból a történet. Heten vannak testvérek. Hermin és Berta, róluk már esett szó. Van két fivér, Márton és Józsi. Munkaszolgálatosok. Szép Anna az ő megmentésükről sem mond le. Ha eddig hajsza volt, most álmokfutás kezdődik. Egy jószívű őr segítségével kiszabadítja Mártont. Másnap már hiába megy vissza Józsiért, deportálták a századot, az ő nyomára nem akadnak többet. Móréné fél, ideges, figyelik a nyilasok, el kell válni tőle. A svéd vörös kereszt új címet ad, Múzeum utca 5. Ott már azzal bajt csinálnak, hogy bemutatkoznak. Saját nevüket mondják ott, ahol mindenki álnéven bujkál, és hamis papírokkal igazolja magát. Ráadásul a költő nem képes alkalmazkodni, kis bajusz növeszt, azt hiszi, hogy így felismerhetetlen, azután Borbéhoz megy, holott életveszélyes az utcára lépni, azután pedig, mint a Afile Gentleman, néhány kiutasító szó után hajlandó lenne elhagyni a viszonylagos menedéket. Van még egy testvérük, Vilma. Egy este patikába indul, és többé nem tér vissza. Elhurcolják. Márton is hiába szabadult, később 40 társával együtt kihajtják a Dunapartra. Történetesen mezít láb, és agyonlövik. Benne többen a költőre ismernek, így jelenik meg később a Szabadság című labban Szép Ernő halálhíre.
Hány kedves jó barátom volt már meg. Szabad illik a halált elleneznem. Szolidaritásból is meg kell az embernek halni, és lehet kifogásom az ellen, amit édesanyám is elszenvedett. Berzenkedni az elmúrás ellen. Meddig maradnál? El tud csak 1000 következő évet képzelni, csak 100-at? Nem fáradtál még bele csak a magad évtizedeinek az eseményeibe, változásaiba, újításaiba? Megélted a telefont, kerékpárt, autót, gramofont, filmet, rádiót? Próbáld elképzelni, hogy 100 meg 100 következendő év alatt mi minden várat még reád. Ugye nem megy? Jobb, ha lefekszel, alszol már. A te örökké valóságod lejárt.
Éjféli riadó. Egyedül vagyunk a ház első emeleti balszárnyán. Csapkodnak a bombák körülöttünk.
Jó itt. Egymás között vagyunk. Írhatok, olvashatok.
Közelünkben robban a bomba. Itt pusztuljunk, Ernőkém. Átmegyünk egy kis cselédszobába, amelynek ajtaja a melléklépcsőre nyílik. Ez a vészkijárat. A földre ágyazok. Nincs betevő falatunk. A házparancsnok közli, nyilas támadástól lehet tartani. A kapuról eldugják a vörös keresztes táblát. A lépcsőházban vasajtó, egy betonkamrába vezet. Itt bújik el éjszakára a sors társaság. Oly szűk a kis kamra, falhoz lapulva állunk. Ernőnek ágyat vetünk a betonpadlóra, begöngyöljük, mint egy múmiát. Ernő hamar elalszik.
Nehéz pilláim, lecsukom, akár az elcsükket hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban.
Ez a jégszekrényben töltött éjszaka irtozatos volt.
Állítólag a költőnek úgy megfagyott a fél lába, hogy többet nem tudott cipőt húzni. Fél lábán papucssal járt hátralévő életében. De nézzük tovább a naplót. Szép Anna kimerészkedett élelmiszert venni. Kis szatúcs volt a közelben, ajtaján tábla, haláleset miatt zárva. A haláleset úgy esett, hogy a szatócsot árdrágítás címén a nyilasok felkoncolták. A Kálvin téren nagy üzlet.
Kapok egy üveg tokait, meg galánkságokat. Sok egyenruhás vásárol itt, reszket a kezem, mikor fizetek. A tér közepén posztoló rendőr nagyon néz. Felém tart. Gyáva népnek nincs hazája.
Azt mondja. Célzásnak értem, tidergő szívvel mosolygok, a síkos úttestre mutatok, mintha az volna az oka habozásomnak. Nem merek hazafelé menni. Az ellenkező irányba indulok, megkerülöm az egész környéket. Sötétedik, a csendes múzeum utcában már a házunkhoz közeledem. Egyszer a Calvin téri rendőr jön velem szemben. Szimpatikus ember arca van. Jól rám néz, én vissza. És befordulok a kapun.
Mi ez, kisfiam? Honnan vetted? Nem illik hozzánk a bor. Ki tudja, mi van a testvéreinkkel?
Értük, kocincsunk.
Ez volt a szilveszter. És január 3-án...
Szörnyű csattanásra ébredek. Lángol a szobánk ablaka. Füst mindenfelől. Ernő alszik. Földre vetett ágyával együtt a zárt folyosóra húzom. Vissza a testvéremért. Hermin nővérem a konyhában áll, nyakig betemetve a leomlott mennyezet kő rengetegében. Éppen reggelit készített, mikor becsapott a bomba konyha kéményébe. A lakók, mint az őrültek, futnak a lépcsőn le az óvóhelyre. Segítségért kiáltok, nem is hallják rémületükben. Végre két fiatal ember visszajön, baltával, csákánnyal felszerelve, kiszabadítják Hermint bezúzott koponyával. A házparancsnok engedelmével mi is levonulunk a pincébe. Nem az óvóhelyre, hanem egy szenes kamrába. Ernő nem akar lejönni.
Ott sötét van, nem látok írni.
Gyerünk, amíg van lépcső.
Remek helyet találtam magamnak.
A pincegádorban magasan pici ablak, gyönge fény szűrődik be rajta. Itt áll, ír órákig egy helyben, a nagy hidegben. Veszélyes hely ez, Ernőkém, az udvarról pont ide látnak.
Hagy, fiam, nagyon jó itt, a legvidámabb könyveket komponálom.
Jön Nyíri méltóságos, a házparancsnok. Itt nem szabad írni, kérem, ez exponált hely. Ma délután 4 óráig távozniuk kell, az életemmel fizetek, ha razzia lesz. Vállalom a felelősséget. Önt nem fogják bántani miattunk. Ha délután 4-ig nem mennek el, hívom a nyilasokat.
Nem népszerű jelszavakkal kíván hódolni, és nem utánoz mérlegelés nélkül külföldi példákat. De az asszimilációs folyamat, amely 1895 óta erőteljesen megindult, nem vezetett jó eredményre. Az asszimilációs kísérlet sikertelensége kétségtelen. Ezt disszimilációval akarjuk most fel.
Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok bajtól bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol.
A borzalmaknak is megvannak a sztereotípiái. Egy közhely még hiányzott a történetből. Eddig nem éheztek a testvérek. Ennek is el kellett következnie.
Az első bombaszóra bezártak az üzletek. Gátlás nélkül esznek, sőt zabálnak előttünk a társaink, hústól csokoládéig mindenük van, embertársaikhoz semmi közük. Ernő éjjel halhat felőlük, sőt, szomjan is. Egyszer vizet hoz a 4 jól megtermett férfiú. Ernő a poharát nyújtja. Mindenki hozza magának. Ezt a választ kapja víz helyett. Kimegyek a múzeum kertbe egy kis hóért. Most hó a vízünk. A kertövében párosával német katonák tetemei. Szükségtörvényt bont, itt-ott sikerül csennem egy életmentő kortyot. Alig van időm visszadugni az üveget. 2 szál kolbászt meg egy egész sonkát találok egyszer véletlenül. Egyik kolbászt elveszem. A sonkához nem merek nyúlni. Ha meglátják... ezt a félelmet is meg kell ismerni. Egyszer csokoládét lopok. Húnj be a szemed, nyisd ki szád, súgom Ernőnek.
Bravo, fiam! Ez most fölér az én művészetemmel.
Mindent egybevetve, a házbeliek úgy vélték, a zsidóknak túl jó dolguk van a pincében. Felüldözték hát őket a padlásra. Ott fagyoskodtak január 17-ig. Körülöttük pedig bomba és aknazápor, heves harcok. Itt el kell mondanunk még egy fontos információt. Szép Anna hajdan, Boris Butyenko emigráns orosz minisztertől megtanult oroszul. Pesten vendégszerepelt a moszkvai Stanislavski Színház emigráns társulata, akik tanítani akartak Párizsban és Milánóban, és a nyugati nyelveket beszélő Szép Anna lett volna a tolmácsuk. Így most furcsa nyelvi játszma kezdődik a pincében. A keresztények franciául szidják a zsidókat, hangoztatják meggyőződésüket, hogy a németek úgyis visszatérnek, míg Anna franciául replikázik, és orosz tudásával fenyeget, mondván nagy szükség lehet még őrá. Ebben nem is téved.
A lakók ilyetten szaladnak hozzám. Az oroszok már a szomszédban vannak, készüljek a tolmácsolásra. Az udvaron Marcon a névfelkelővel találom magam szemben. Megölelem. Gyanakodva néz, aztán kezet ad. Az óvóhelyet akarja látni. Kikérdeznek, van-e közöttünk katona, nincs-e fegyver valakinél. Leülnek, falatoznak, nekem is adnak. Őrült csattanás, egy katona följajdul. Fölkapják a puskát, küldenek kifelé. A pince falában friss rés tátong, a múzeum ablakaiból tűz alá vették a házunkat. A csatatér kellős közepében vagyunk. Egy tiszt hozzám lép, vezessen végig a pincén. Még van időm, valljam be, nincs elbújtatva német. Agyonlövünk, ismételgetik mögöttem. Lőrést vágnak, tüzelnek a múzeum felé. A sötétben egy orosz a falhoz nyom, társai észreveszik, a katonát a folyosóra rúgják, pofon csattan. Visszafelé jövetben nézek rejtek helyünkre, a szenes kamrába. Ott van Ernő. Körülötte a földön ül három orosz, kézben tartott fegyverrel. Mit jelentsen ez? Reggel nem akart átjönni Ernő az óvóhelyre a ház rendes lakói közé, büszkeségből.
Ha eddig nem tehettem oda be a lábumot, most nem megyek.
Itt maradt a sötét kamrában, így talált rá a járőr. Nyemecki, spion! Kiáltották, megmotozták. Beszélni nem tudtak egymással, az oroszok csak oroszul tudnak, Ernő meg csak oroszul nem tud. Magyarázom a helyzetet. Nem tágítanak, nagyon gyanúsnak találják Ernőt. Tréfás orosz népdalra gyújtok, harsány nevetés, megtört a jég. Ernő az új óvóhelyen, világos külön kis szobában, szalmazsák tetején trónol. Az oroszok tüzénél teát főzök, ők adják a hozzávalót. Csokoládét is kapok egy katonától kéretlenül, hűtlen sorstársainknak is jut belőle, tartják a markukat, nem szégyelik elfogadni tőlem. A sebesülteket rám bízzák, senki nem merje bántani őket, az orvos adjon nekik morfium injekciót, különben visszajövünk, és szegények, mégse kaptak morfiumot, hiába volt minden könyörgésem. Ledőlök az egyik sebesült mellé, nincs másod hely. Ott pusztul el kínok között a szemem láttára. De már nem kell félni, szabadok vagyunk.
Ki ülsz az égben a vihar felett, én Istenem, hallgass meg engemet. Hozzád megy szívem, így szavam dadok, hazámért reszketek, magyar vagyok. A népekkel, ha haragod vagyon, a magyarra ne haragudj nagyon. Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, bocsáss meg néki, sajnáljad, szeresd, szeresd, vigyázz rá, Istenem atyám. El ne vesszen veszejtő éjszakán.
Tájkép csata után. A testvérek a Szabadság című lap szerkesztőségébe mennek megcáfolni a költő halálhírét. Bár közben egy részeg orosz tiszt kis hián aktuálissá teszi a gyászjelentést. De Szép Anna érvének, hogy úriember nem öl meg poétát, ő se tud ellenállni. Szép Ernő fagyott lába gennyesedik. Átjár hozzá a rókusból bizonyos Schmidt professzor, minden nap vagdalja, végül kénytelen a Fasor szanatóriumba küldeni. Ott megvannak áprilisig. Társaságuk a beteg Ádám professzor. Egy iparmágnás házaspár jóvoltából fekete kávéhoz és kocka cukorhoz jutnak. Lehet fürödni, borotválkozni.
Áprilisi vasárnap. hamisítatlan ökrösfogat áll meg a szanatórium előtt. Egy vidéki színigazgató jön rögtönzött társulatával. Előadás lesz a ligetben. Kéri Ernőt, lépjen föl. Az internacionáli hangjai mellett felgördül a függöny. Ernő egy percig némán áll, bűntudatosan, mintha ő volna az oka lezajlott szörnyű világégésnek. Bocsánatot kér a gyűrött ruhája miatt.
Halló, rádió, Budapest, egy és a közvetítő állomások.
Mikor az író kabaréja elé a gyönge kongó megüti az én bevezető szavam, azt idézem mindjárt azoknak az íróknak a neveit, akik a mi kabarénk hőskorában a műsoron szerepelt. Ezek a nevek pedig a Csokonai Vitéz Mihály, a Petőfi Sándor, meg az Adi Endre nevei. Bizony nem kisebb szerző verseit énekeltette annak a kabarénak a talpalatnyi színpadán, egy szál zongora mellett a magyar kabaré édesapja Nagy Endre. Énekszámokat és festői kis muzsikás jeleneteket teremtett a halhatatlanoknak a poémáiból, és azokat a kabaré színpad klasszikussá lett új művészeire bízta, Medgyaszai Vilmára, Nyárai Antalra, Ferenci Károlyra, Bársony Istára, meg a gömbölyű Pufira, akinek Huszár Károly néven kellett a sorozó bizottság előtt megjelenni.
Itt állunk kifosztva, fedél nélkül. Meglátogatja egy régi pincére, akinek már az apja is pincérkedett körülötte. Helyzetünket hallván anyjához hívja Ernőt a Liszt Ferenc 11-be. Felajánlja a konyha melletti icipici átjáró szobáját. Ernő éjfélig olvas a pislákoló petróleumlámpa gyönge világánál. A szomszédos Apácia kávéházban tölti a napjait, az oktogonon. Itt dobog most Budapest szíve. Élvezi a napfényt, a szabadságot, az élet végzaját. A kávéház földig érő ablakánál van az asztala. Itt írja az emberszagot. Itt van most a szalón. Itt találkozik a kompánia, a szellem, az ő világa.
Meglássák, 2 év múlva lesz sok öngyilkosa az átélt borzalmaknak. Most még kábák, örülnek pillanatnyilag, hogy életben maradtak. Akik mindenüket, mindenkiüket elveszítették, akiket megaláztak, megkínoztak, azok lelkében csak most kezd majd megindulni a kétségbeesés munkája.
Én megtolmácsolok, cigarettát árulok. Az Abácia mellett ütöm fel a sátramat. Ernő mellém áll, ő is kínálja a cigarettát. Orosz-magyar szótárt, orosz újságot meg képes heti lapot terjesztek a katonák között. Engedélyem is van, arcképes igazolvánnyal. Verseket mondok nekik, legtöbbet kedves anyaginemből. Kenyérkeresetemből Puskina protektorom. Szótárért csokoládét kapok egy orosz katonától. Érzem magamon Ernő tekintetét. Keze a vállamon.
Ez a 3. hőst tetted, fiam. Megmentetted az életemet a bujkálás idején, megmentettél az éghaláltól, s most is te vagy, aki táplálsz bennünket. Sok oldalú vagy, fiam. Az is művészet azt csinálni, amire nem születtünk.
Egyszer krumpit hoz haza egy orosz katona. Távozáskor milyen meghajol Ernő előtt. Kezet csókol neki. Poét, mondja. Lakást kapunk itt a házban. Csupasz falak között vagyunk, lyukas ablakoknál előről kezdődik a földön alvás, fázás, nélkülözés. Legnagyobb baj, hogy ázunk. A bombasérült háztetőről vígan csordogál lakásunkba az eső meg a hólé. A mennyezet átázik, lezuhanással fenyeget. Ernőnek nincs ágya, egy szék nincs a szobájában.
Máshonnan tudjuk, hogy a költőnek 358 forint ösztöndíja volt. És rövidesen Kardos László professzor közbenjárását kellett kérnie, hogy legalább azt hagyják meg neki. Írásai nem jelenhettek meg. Visszaemlékezők leírják, hogy beóvakodott szerkesztőségekbe, de kéziratait mindenki az asztalfiok mélyére süllyesztette. A körúti Molnár büfében kapott ingyen főzeléket, állítólag az egyetemi menzán ingyen levest. Azt mondják, akkor tájt így mutatkozott be. Szép Ernő voltam. Csukjuk be hát a füzetet, és bocsássuk meg Szép Annának, hogy nem írta meg minden napjaik esetleges foszlányait, melyekből az utókor megérthetné, mit jelent élve meghalni. Szép Ernő ugyanis megírta, bár még 1942-ben a legfontosabbat, amit koráról közölni akart velünk.
Ne hidd, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, ami ocsmány és alávaló. Ne hidd, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félrebeszél az a papír, beret szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled. Nem lehet az, hogy képzeled. Nem hiheted, ha van hited, gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz. Ordíts az égre, nem igaz. Szemek közé kacag neki, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj. Vigyázz, ne süllyedj el, ne zűj. Vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothadj itt elevenen. Hallod, ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed, meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mind igaz. Mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló. Az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon, meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igazitelen. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz. Csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Belé döfték a kést. Ne hidd, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel, s eszmél agyad. A bűnt tagadt. Megmarkolom két válladat, szemembe néz. Ne add magad, tiszta maradj szabad. Ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős. Légy erős. Holtrészeg légy eszelős. A földre felhőkből tekints. Te légy az Isten, hogyha nincs.
Szép Ernő voltam. Szép Anna naplója. Bárdos Pál dokumentumjátékát hallották. Szereplők voltak Szép Anna, Tolnai Klári. Szép Ernő, Gábor Miklós. Beszélő, Vallai Péter. Közreműködött Fodor Teréz, Csók Pál, Kőszegi Gyula és Téri Sándor. Szép Ernő Tiszapart című versét archív felvételről Sólyom Janka énekelte. A felvételt Liszkai Károly és Bolla Zsolt készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Ószer Imre. Dramaturg Bakonyi Péter. Rendezte Surányi András.
A hangfelvétel 1990-ben készült, és legutóbb 2014. április 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló.
Hol vagy, István király? A legegyszerűbb néparcán ragyogsz tovább. Porfelhőt kavarsz a hortobágyon, s a nehéz sárga jegenyéken szakad szét minden aranyod.
Szent István elhatározta, levonta a következtetéseket abból a helyzetből, ami Magyarországon kialakult, hogy át kell venni Európát, át kell venni a kereszténységet, és az ezzel járó társadalmi következtetéseket is levonta.
István a király. Összeállítás László György szerkesztésében augusztus 20-án, 15 óra után a Kossuth Rádióban.
Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.